Amikor először foglalkoztunk ezzel a szakasszal, amit az előbb Marika innen felolvasott az Úr asztala mögül, az apostolok cselekedeteinek a könyvéből, az első gyülekezetről, akkor tanultuk azt is a teológián, hogy ezt a szakaszt abban a bizonyos elmúlt 40 évben ezt úgy nevezték, hogy ez volt az ős kommunizmusnak a szakasza. Az ős kommunizmus. Azt hiszem, itt sokan most azok vagyunk itt, akik tudják, hogy mit jelentett a nem ős kommunizmus, hanem az a bizonyos kommunizmus, amin keresztül hajtották 40 évig az embert. Sőt, most éppen többségben vannak azok, akik benne éltek ebben a 40 évben, talán egészen 40 évet leéltek benne, vagy egy pár évvel csak kevesebbet. Az ős kommunizmus. De azért, hogyha elolvassuk az apostolok cselekedeteinek az elejét, és végig gondolunk a gyerekkori emlékeinket, felidézzük erről az ős kommunizmusról, akkor azt látjuk, hogy azért mégiscsak jobb volt az a fajta dolog, amiről ott a Biblia beszél. És nem az a bizonyos társadalmi kísérlet, amelyen az egész országunkat, sőt igazából nem csak a mi országunkat, hanem több országot is keresztül hajtottak. És igazából az egyház mindig is tiltakozott az ellen, hogy az ős gyülekezetet egyszerűen ős kommunizmusnak hívják, sőt, az egyház az ellen is tiltakozott mindig, hogy Jézus tartsák az első szocialistának. Nem Jézus volt az első szocialista, sőt, nem is Jézus volt az első kommunista, és az egyház nem volt soha ős kommunizmus. Mégpedig azért nem, mert az egyház és a kommunizmus között van egy óriási nagy különbség, a gyakorlati egyház és a gyakorlati kommunizmus között pedig egy még nagyobb különbség. Mert az egyháznak az eredője Isten, a gyakorlati gyülekezetnek az eredője pedig a saját bűneink felismerése, a másik értékeinek a felismerése és önkéntes odafordulás. Azt hiszem, a kommunizmusból ez eléggé hiányzott. Ott pontosan fel tudtuk mérni mindenkinek a másik bűnét, mindig fel tudtuk menteni saját magunkat, és igazából nem akartunk egymás felé fordulni, de ez volt a kötelező politikai irányvonal. Pontosabban nem is kellett egymás felé fordulni, a lényeg az, hogy osszuk meg a dolgokat egymással. Aztán ebből származott az a végső következtetés, amit Orwell az Állatfarm című könyvében úgy fogalmazott meg, hogy minden állat egyenlő, de némely állatok egyenlőbbek a többinél. Egyébként javaslom mindenkinek elolvasásra Orwellnek ezt a művét, azt hiszem összesen vagy 80 oldal, egy nagyon-nagyon vékony könyv, de nagyon szépen leírja, hogy mi is a működő vagy nem működő szocializmus hogyan is nézett ki a gyakorlatban. De hát ez a végkövetkeztetése, tehát érezzük, hogy Orwell nem volt igazából szocialista lelkületű. Ott arról beszéltünk a múlt alkalommal, és erre vissza fogok térni újból és többször ezen a mai istentiszteleten, hogy az egyház azért nem szocializmus, és azért nem őskommunizmus, meg nem tudom én micsoda, mert mindig az eredője Isten, és az Isten, mint minket hívó lény, arra hív minket, hogy nézzünk szembe magunkkal, tartsunk bűnbánatot, alázzuk meg magunkat Isten előtt, és lássuk meg a másikban a Krisztust, és azt az embert, akiért Krisztus meghalt. Ez az alapja annak, hogy egyház legyen, ahol az embereket igazából belenevelik valamiféle hitbe, ahogy sokunkkal tették, akik itt vagyunk, amikor az embereket összeterelik vasárnaponként, amikor azt mondják, hogy fiam, ha nem mész el, áhítatod, akkor kapsz egy nyaklevest, vagy még egyet. Fiam, hogyha nem ülsz ott rendben fönn a karzaton, akkor a tanító botja a fejeden koppan. Nem lehet így kereszténységet átadni embereknek, ahogy ezt Woody Allen fogalmazta az egyik filmjében, a szüleim megpróbálták belém verni az Istent. Hát nem sikerült. És sokan vannak, akiknél nem sikerül. Ha nem járom végig magamtól ezt a belső útvonalat, akkor lehetek így. De nem vagyok tag. Fizethetem az egyház fenntartóit, de nem vagyok része ennek az egésznek, mert nincsen részem abban a közös történelemben, ami minket egy egyházzá tesz. És minket nem azt tesz egy egyházzá, hogy Luther 499 évvel ezelőtt szögelt, vagy nem szögelt. hanem minket azt tesz egy egyházzá, hogy Krisztushoz tartozunk-e, vagy sem. Ez a nagyon-nagyon fontos gondolat az, amelyet muszáj mindig hangsúlyozni. Nem a Lutherhez tartozás, nem a Calvinhoz tartozás, nem a heidelbergi KT-hoz való ragaszkodás jelenti azt, hogy mi keresztjének vagyunk, hanem a Krisztushoz való ragaszkodás. Felismerése annak, hogy senki vagyok, felismerése annak, hogy jó, aztán azért végleg nem vagyok, ez miatt meg tudom bocsátani a másiknak, hogy ő se jó, és tudom kérni Istent, hogy fogadjon el. Ez a belépő. És ebből a belépőből már tud lenni egyfajta közösség, ahhoz hasonló közösség, amiről az apostolok cselekedetei beszél. Nagyon sok mindent olvasott itt Marika, én egyetlen egy verset szeretnék kiemelni, amiről most igazából beszélni szeretnék, ez a 44. vers ebből az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a 37-47. Versektől tartó szakaszból, a 44. vers. Azt írta erről a 3000 emberről, aki csatlakozott a gyülekezethez. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megszörésében és az imádkozásban. Máshol meg azt mondja egy pár verssel később, egy szívvel és egy lélekkel. De itt van, ebben a versben van 4 olyan momentum az egyháznak, vagy gyülekezetnek, amitől mi több vagyunk, mint a népdalkör, vagy több vagyunk, mint a néptánckör, vagy több vagyunk, mint a bélyeggyűjtő egyesület, vagy több vagyunk, mint egy összeterelt vallásos csoport. 4 összetevője van, egymás és Isten 4 megismerése, az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörése és az imádkozás, és ma ezekről szeretnék beszélni. Mert ez egyébként mindegyik megérdemelne egy saját istentiszteletet, igazából mindegyik meglehetősen terebélyes téma, de megpróbálom őket röviden érinteni. Mert ezek határozzák meg a mi jelenünket. Beszéltünk a múlt alkalommal arról, hogy a múlt mi, ami minket idehozott, és mondtam, hogy az a személyes múlt, hogy mi kijöttünk a bűneinkből, és új életet kezdhetünk. Ez az, ami minket idehozott. Ez az, ami minket beléptet Isten országába, de Isten országának a jelenében való részvétel, ez a 4, az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörése és az imádkozás. Az apostoli tanítás nagy részét érintettem a múlt heti istentisztelet ige hirdetésében. Amit mondtam, hogy mindannyiunknak el kell indulni magamból, és el kell érni Istenig, és Isten után el kell érni a másik emberig. Ez az apostoli tanítás egyik része. A másik része viszont az is, hogy hol szeretne minket látni Isten. Amiről tegnap szó volt az ifiseknél, csak most nincsenek itt. Mi a te küldetés ez a világban? Ez a második része az apostoli tanításnak, hogy hol szeretne téged látni Isten. Mindegyikünket, akik itt vagyunk. Időskorunkra, vagy fiatalkorunkra, vagy női, vagy férfi voltunkra való tekintet nélkül, Isten mindegyikünk számára alkotott valamilyen helyet, ahol szeretne minket látni. Minket úgy teremtett, hogy legyen egy feladat, amit csak és kizárólag mi tudunk egyenként betölteni. A mi családunkban, a mi környezetünkben, a baráti körünkben, az ismerőségi körünkben, a munkakörünkben senki más nem tud helyettünk fellépni. Az még elképzelhető, hogy én leülök oda, és valaki más megtartja ezt az Isten tiszteletet. Az már nem elképzelhető, hogy én leülök oda, és valaki más hazamegy helyettem, mint Eti néni, anyja lesz a gyerekeimnek, és felesége a férjemnek. Vannak olyan részei az életünknek, ahol minket senki nem tud pótolni. Ahol téged senki nem tud pótolni. És nem véletlen, hogy Isten oda helyezett. Az apostoli tanítás része, hogy van célja veled Istennek, mégpedig az, hogy hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben ott, ahol vagy. Hirdesd azt, hogy honnan hozott ki téged Isten, és hová vitt be. Hirdesd azt, hogy van szabadulás azoknak, akik ezt nem tudják. Lehet az a házastársad, lehet az a gyereked, lehet az a szomszédod, lehet az a barátod. Hogy a nyomorúságban, ott ne hirdesd semmit, ott állj mellé. Az apostoli tanítás nagyon-nagyon fontos része a gyülekezetnek. Igazából, ahol rossz a tanítás, ott rossz a gyülekezet. Ahol butaságokat beszélnek az embereknek, ott butaságokon alapul a közösség, és előbb-utóbb szét is hullik. Valószínűleg a Facebook, már megint a Facebook, pedig megígértem, hogy lesz egy olyan istentisztelet, amin nem mondom ki ezt a nevet. Tehát, hogyha véletlenül valaki kihúzza az internetet a dugóból, az a nagy közösség, ami a Facebookon van, úgy esne szét, hogy nyoma sem maradna. Mert nem igazi közösség. Mert az, hogy cicás képeket posztolok bölcsmondásokkal, ez nem most közösséget. Még akkor se, hogyha nagyon bölcsmondásokkal, sőt, még akkor se, hogyha napi igét minden nap háromszor fölposztolom. Nincs közösség, és nincs tanítás. Szóval fontos a tanítás, és nem is véletlen, hogy első helyre hozza, helyes tanítás. Hogy tudd, hogy honnan jössz, hogy ki vagy, és hogy hová akar téged Isten vinni. Nagyon-nagyon fontos. Ez az alap. De ugyebár azt hiszem, hogyha itt bármelyikünknek lealapoznánk a házát, és azt mondanánk, hogy most lakjál ebben, senki nem szeretne alapok közt lakni. Amikor gyerek voltam, és építkeztünk, akkor nagyon-nagyon klassz volt az, hogy lealapozták a házunkat. Tudják, így megcsináltak, így kizsalúzták a beton izét, ott beöntötték, és akkor ott álltak a beton alapok, és már meghozták a téglákat, ilyen nagy szürke téglákat hoztak, és akkor azokat letették azokra a helyekre, ahol nem voltak betoncsíkok, és tök jól lehetett így játszani a közöttük, és nagyon, mi gyerekek nagyon jól éreztük magunkat az alapok között. De anyukámnak nem jutott eszébe, hogy berendezze a konyhát ott két betoncsík között. Az alapok nem alkalmasak arra, hogy lakjunk közöttük. Alapok nélkül nincs ház, de az alapokban nem lehet lakni. Alapok nélkül nincsen jó házasság, nincsen jó kapcsolat, nincsen jó család, de nem elegendőek. És Jézus azt mondja, az én beszédeim az alap. Az én beszédeim és azoknak a... És itt jön a ház, a házikó. Amikor megéljük azt, amiről az alapok beszélnek. Nagyon jó dolog az, hogy tudjuk, hogy mit tanít Isten. Igazából nagyon sok dolgot már változtat az életünkben az, hogy van tudásunk Istenről. De amíg nem kezdjük el ezt a tudást, elkezdünk gyakorolni a másikon, addig ez a tudásunk, ez olyan, mint az alap. Elszórakozunk itt, nem? Tök jó bujócskázni a téglahalmok között, és szaladgálni az alapon. Vagy már nem is tudom, lehet, hogy egyesek már annyira idősek, hogy ebben nem is látják az izgalmasat. Én még mindig tudnék ott bujócskázni. De lakni nem lehet. Mint háziasszony, annyira nem örülnék, hogyha a házam helyett csak alapok lennének. Fontos az alap, de nem elég. És itt jön a második szó, azt mondja, az apostoli tanítás a közösség. De hát a közösség egy kicsit mást jelent, mint a magyarban. A görög szó, ami itt áll, és egyébként talán néhányan tudják, és koinóniának hívják, fogok én még kapni ezért a koinónia szóért a görög tanáromért, aki azt mondta, hogy kísérteni fog engem minden alkalommal, hogy görög szavakat használok az úrasztalon vagy a prédikációmban, de azért ezt most elmondom. Ez nem azt jelenti, amit a magyar közösség. A magyar közben az van, hogy közös. Hogy egy kicsit az enyém, egy kicsit a tiéd, és egy kicsit mindenki, de igazából senkié, és akkor ezt ismerjük a szocializmusból, ott minden közös volt, hát olyan is volt, ahogy mondani szoktuk, közös lónak túrós a háta, hát ló már a végén nem is volt, csak túró. Annyira nagyon közös volt ott minden, mert a lovat időközben valaki ellopta, ha emlékszünk még ezekre a momentumaira a szocializmusnak. A nagy közösség nem vitt minket sehová, mert ami mindenkié, az igazából senkié. És éppen ezért itt ez a szó, ez a koinónia szó nem is azt jelenti, hogy közösség a szónak ebben az értelmében, hanem inkább azt jelenti, hogy megosztottság. De nem úgy megosztottsága, hogy mi elképzeljük a megosztottságot, hogy két magyar négy párt, hanem úgy megosztottság, hogy amin van, azt megosztom. Az enyém, de megosztom. És rögtön érezzük a különbséget. Ami az enyém, arra gondot viselek. Ami az enyém, arra odafigyelek. Ami az enyém, azt megpróbálom jó karban tartani. De megosztom. És ez a szó a görögben. Ami a közösséget jelöli. Nem közös, hanem megosztott. Isten megosztja velem, és én, hogy egy kicsit ilyen internetes jelzővel mondjam, adok hozzáférést a másik számára. Én töltöm fel a videót a videó megosztó oldalra, de adok hozzáférést, hogy más is megnézhesse. De az enyém, én gondoskodok róla, én figyelek rá. És ezt jelenti a gondnoki szemlélet. Nem az, hogy ez az egyház mindenkié, akkor ez nem az enyém, nem kell ezzel foglalkozni. Ó, hogy a pénzem mindenkié, na nem. Mondjuk azt nem szoktuk elfogadni. De általában, ami úgy a másé is, abban mi már nem szeretünk beleszállni. De azt mondja Isten, hogy ez a lényege a közösségnek. Hogy amit van, azt oszd meg. Nem arról van szó, hogy add oda. Meg nem arról van szó, hogy tedd be a közösbe, és legyen közös. Mert akkor utána megint az lesz vele a baj, hogy közös. És ami közös, az senkié. Az legyen mindig a tied. Tanuljad megosztani. A gyerekeknek, mindannyian látunk már gyerekeket. Érdekes kis lények, néha azt utáljuk bennük, ami bennünk magunkban a legjobbra emlékeztet a mi hibáinkat. Például én kifejezetten rühellem, amikor veszekednek valamin, hogy ezzel van egy darab dömper, akkor most ez játszik vele, vagy az. És ugye az egyik nem is akart vele játszani, csak amikor meglátta, hogy a másik játszik, akkor hirtelen ő is akart vele. De igazából mi is ilyenek vagyunk. Oszd meg a testvéreddel azzal. Inkább a halál. Nem. Volt már ilyen is, kérdeztem, hogy veszek csokit, de akkor megosztod Elzával. Akkor inkább ne vegyél csokit, vegyél cukrot. Mondta Ármin. Úgy gondolt, ez egy jó megoldás. Nem kell osztozni, a csokin kellett volna, akkor vegyünk cukrot, mert azon nem kell. Vagy legalábbis anyu még nem mondta, hogy kell. És mi is ilyenek vagyunk. Ezt meg kéne osztani. Hát akkor inkább vegyünk valami mást, amit nem kell. És nagyon-nagyon nehezen értjük ezt a gondolkodását a Bibliának, hogy azt mondja a Biblia, hogy semmit, amit van, nem a tied. Semmi. Istentől kaptad őket, az egészségedet, a szépségedet, az okosságodat, hát olyan, amilyen, mindegyik, ezt, meg aztán sokat rontottunk rajta, tegyük hozzá. Mi a birtokainkat, a dolgainkat Istentől kaptuk. Azért, hogy megosszuk. Nem azért, hogy odaadjuk, hanem azért, hogy megosszuk. Mi maradunk a gondnokok, de osszuk meg. És ilyen idő értelemben kell megosztani, erről beszéltünk a presbiteri gyűlésen, az időnket, az energiánkat és a pénzünket is a gyülekezettel. Nem arról van szó, hogy mindig mindent dobáljunk bele, csak úgy vaktában, hanem tudjuk, azt gondoskodjunk róla. Amikor eljövünk ide gyülekezetbe, itt még senkit nem szúrtam le, de van egy kedvenc ifisem, akit állandóan minden egyes igei alkalmon leszúrok. Miért jössz el igei alkalomra, ha alszol, édesem? Ha nem kötelező. És azt mondja, mert olyan jól esik itt aludni. A piszok ezt mondta nekem tegnap is. Miért vittelek el morányig, ha ott szundikáltál? Azt mondja, olyan jól esett. Hát ez nem a megosztott idő. Ez amikor úgy tűnik, mintha odaszánnám azt az egy napomat, persze a kajából evett, tehát a kaja idő alatt nem aludt egy picit se, és a sütizés ideje alatt se aludt, de meg a játékidő alatt se, de amikor így fölállt a lelkész, hogy beszéljen, az illetőnek így lekoppant a feje a padra, és egészen amíg az ámen el nem hangzott, addig békésen nyugtatta a fejét a padon. De egyébként rendes volt, mert nem azt mondta, hogy ő relaxáció közben hallgatta az igehirdetést, hanem azt mondta, hogy fáradt voltam, aludtam. Na, ez van. De ez a pazarlása az időnknek. Minek? Minek? Eljön az ember meghallgatni, és akkor alszik. Hát akkor maradtál volna otthon. Sokkal kényelmesebb ágyban aludni. Én esküszöm testvérek, azok a morágyi padok, ahhozokhoz képest ez a pálfa, ez ilyen luxus üdülés. Alig lehetett beülni a padba, hideg is volt. Hát, ha otthon maradt volna, sokkal kényelmesebben tudott volna aludni. Miért kellett jönni morágyra aludni? Miért kell jönni a templomba szundikálni, hogyha igazából nem akarjuk tudni azt, hogy mit mond nekünk Isten? Ha nem úgy jövünk ide, hogy Uram, mit mondasz? Akkor miért jövünk ide? Akkor sokkal hasznosabb, hogyha, ahogy nekem mondják, ugye szokták háziasszonyok mondani, hogy ők nem tudnak jönni, mert főznek. Mondják nekem a háziasszonynak, legalább a férjemnek mondanák. Mert én is szoktam azért retetni a gyerekeimet vasárnap, tehát nem a kutyatápot szórom eléjük, hogy na, akkor most egyetek kutyatápot, hanem megetetem őket, és főtétellel szoktam megetetni, tehát ne nekem jöjjön a hússal, meg a nem tudom én mivel, menjen valaki, mondjuk a férjeknek lehet mondani, lehet, hogy van még olyan férj, aki elhiszi, hogy a rántott hús magától mászik fel az asztalra, nem tudom. De hogy Nem. Akkor gyere ide, hogyha ide akarod tenni magadat is. Akkor gyere a közösségbe, amikor megosztod magad. Amikor itt magadat is egy kicsit meg akarod osztani a többiekkel. Amikor akarsz adni nekem, meg a többieknek egy kis mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, két fület, hogy meghallgassuk egymást. Két fület, hogy meghallgass Istent. Megosztott. Megosztott idő. Nem elpazarolt idő. És ha úgy gondolunk az egyházra, hogy az a pénz, amit beledobok, na hát az ugyanolyan, mintha valami hajléktalannak adnám Pesten, úgyis valahogy el lesz majd játszva, vagy mit tudom én. Az ilyen... Sokszor azért nem tudunk adni az egyháznak, mert úgy érezzük, hogy hát ez ilyen kidobott pénz, amit a gyülekezetnek adok. Amíg nem megosztom a pénzemet, és teszem bele a látásomat is, hogy mire költjük azt a pénzt, addig tényleg úgy fogom érezni, hogy csak dobálom a feneketlen zsákba, a pap minden vasárnap kiteszi a perselyt oda. Hát, minden vasárnap üres a perselyt, szóval előről kell kezdeni a töltögetést. Tehát ez így milyen dolog? Ha nem teszem bele a látásomat, hogy mire költsük, ha nem teszem bele az energiámat, hogy mire, akkor minek? Akkor minek adok pénzt? Miért vagyok itt? Nagyon-nagyon fontos, hogy megosztott energia legyen, amit idehozunk, megosztott pénz. Hogy magunkat osszuk meg egymással. És ugye azt olvassuk, hogy ők naponta csinálták ezt, naponta gyakorolták a közösséget, és naponta gyakorolták a közös Isten tiszteletet. És ez a naponta egy nagyon-nagyon fontos szó. Ugye tudjuk azt, hogy minél több energiát fektetünk valamibe, és mondjuk nem vagyunk teljesen kétbalkezesek, de még akkor is, ha kétbalkezesek vagyunk, előbb-utóbb jók leszünk azon a téren. Még a kétbalkezes is megtanulja, hogyha sok energiát fektet az autószerelésbe, lehet, hogy totális csőd az elején, de amikor 30 éven keresztül folyamatosan autót szerel, azért a végén már egy kicsit érteni fog hozzá. Amit gyakorlunk naponta, ott nagyon nagy eredményeket lehet elérni. Amikor nézem, hogy a gyerekem néha van, hogy naponta leül a zongora mellé, akkor kiugróan jól mennek neki a dolgok. Aztán van, hogy nem ül oda naponta, csak hetente. Akkor úgy megyeget. Aztán van, hogy nem ül oda egyáltalán, akkor átjön Frigyes bácsi, és megkérdezi, hogy miért nem tudja ez a gyerek eljátszani ezt a darabot. És itt is azt mondja itt a Biblia, hogy naponta összegyűltek, naponta gyakorolták a közösséget, és naponta törték meg a kenyeret. És fontos itt is a naponta, hogy azt nézzük, hogy az egyház pillanatokon belül a semmiből lett egy 10-15 ezres nagy gyülekezet. Egy pár hónap leforgása alatt. Hát hogyan? Hát úgy, hogy minden nap vasárnap volt a gyülekezetben. Ezek naponta. Minden nap úgy keltek, mint a vasárnap lenne. Naponta találkoztak, naponta volt tanítás, naponta volt istentisztelet, naponta gyakorolták a közösséget, naponta adakoztak, naponta úrvacsoráztak, naponta imádkoztak, naponta csinálták az egészet. Minden nap. És ez látszott is. Minél több a befektetett energia, minél több az input, annál több az output. Minél többet beleteszünk, annál többet fogunk kivenni. Azt hiszem, ezt a gazdálkodók is pontosan tudják. Jó, persze ott van még az én öntözöm és a másik locsója, de Isten adja a növekedést. De akkor is, minél több munkát beleteszek, ha nem teszek bele munkát, nem lesz semmi. Naponta. És ettől lett ez a nagy eredmény, hogy ők naponta hajlandók voltak időt szánni Istenre és egymásra. És itt azért hadd hozzam ide ezt a következő alkalom részt, a közös kenyér megtörését, a közös Isten tiszteletet. A kenyér megtörés, ami itt szerepel ebben a 44. versben, ez ugye az úrvacsorai közösség. Ahogy a katolikus egyházban a mai napig, ugye az ősegyházban az úrvacsora az minden egyes igei alkalomnak a része volt. Mindegyiknek. Hogy ez miért nem így van, annak nagyon sok oka van, ezt itt most nem szeretném részletezni. De mégiscsak megvolt az értelme annak, hogy miért naponta, miért istentiszteletenként úrvacsoráztak. Miért mondták azt, hogy igazából nincs istentisztelet úrvacsora nélkül. Tudnunk kell azt, hogy a régi úrvacsora nem úgy nézett ki, mint ez a mostani, hogy eszünk egy falat kenyeret és iszunk egy korty bort. A régi úrvacsora úgy nézett ki, hogy leültek egy hosszú asztalnál, mindenki hozta az ételt otthonról, ezt bedobták a közösbe, jön a szocializmus szelleme be, húhog az ablakon, Aztán fölállt valaki, aki ott vezette ezt az alkalmat, hálát adva megtörte az első kenyeret, körbeadta, hálát adva megáldotta a bort, körbeadta, és utána együtt vacsorázta. Az úrvacsora az egy teljesen közösségi alkalom volt, és tudjuk mi is, hogy egy úrvacsorát le lehet itt főleg Pálpán nem vagyunk sokan, egy órán keresztül vagy alatt, hogyha a tiszteletes asszony nem prédikál annyira hosszan, mint ahogy szeret, hanem egy kicsit így rövidíti a tanítást, akkor végül is egy óra alatt szokkal vonóval meg lehet egy úrvacsorás Isten tisztelet. Na de hogyha ennyien leülnénk vacsorázni, mikor lennénk kész egy órán belül? Nyilván nem. Egymásra kell időt szánni. És ők naponta leültek egymásra időt szánni. Naponta. Mennyivel előrébb lennénk mi közösségi szinten, hogyha naponta szánnánk egymásra időt? Testvérek, mennyivel jobban ismertünk a családtagjainkat, ha naponta szánnánk egymásra időt? Ki az, aki mindegyik családtagjára, aki közel van hozzá, napi egy órát szán? Tehát néha az van, amit tapasztalok nagyon sokszor, hogy a gyerekek így felnőnek szülők nélkül családokban, mert nem tudnak napi egy órát rászánni a gyerekekre. Mikor hazamegyünk, belökjük a villanypásztor elé, nem kell belökni, az magától bekapcsolja a villanypásztort, jut eszembe, kimennének a kecskék, és magától bekapcsolná a villanypásztort ott a mezőn. Na mindegy, a mi gyerekeink csinálják, bekapcsolják a tévé, számítógép, elérodnak, nem kell velük foglalkozni. 4-ig foglalkozik velük az iskola, 4-től 8-ig foglalkozik velük a valami, és akkor 8-kor mi foglalkozunk azzal, hogy rájuk recsenjünk, hogy miért nem mentek minket fürdeni. Annyira sok helyen van ez így. Nem foglalkozunk egymással, nem töltünk egymással időt. Ahol nem töltünk egymással időt, nem alakul ki közösség. Ennyi. A közösséghez idő kell. Másrészt a kenyér megtörése, ugye ez a közös úrvacsorai alkalom, ez minden egyes istentisztelet alkalmával felidézi azt a közös múltat, hogy honnan jövök, ki vagyok én, és hogy csak kegyelemből vagyok itt. Minden egyes istentiszteleten kézzel foghatóvá teszi azt, hogy mi egy kenyérből veszünk mindannyian. Egy pohárból, hogy egy test vagyunk mi mindannyian. Kézzel foghatóvá teszi. Isten szabadításának átélését. És ő nekik ez naponta volt, ők naponta kézzelfogható lett a közös múlt, hogy honnan jöttem, hogy ki vagyok, hogy milyen kapcsolatom van Istennel, milyen kapcsolatom a másikkal, hogy mekkora Isten szabadítása, és még egy valami. Tudjátok, a gyülekezetben, az úrvacsorán ott voltak azok is, akik nem tudtak hozni semmit és betenni a közös asztalra. Ők naponta gondoskodtak arról, hogy azok, akik a gyülekezethez tartoznak, legalább egyszer egyenek egy nap. Ez a napi rutin része volt. Megetették azokat, akik éheznek naponta. Így a közös úrvacsora több, mint ez az Isten tisztelet. Mert ugye tudjuk, úrvacsora több idő, több előkészület, több figyelem, ha leülünk enni, több beszélgetés, ha azokat is megetetjük, akik nem kapnak, több szeretett szolgálat. Ez a közösség. Ez a közösségnek valahol a lényege. És nem véletlen, hogy ez volt az Isten tiszteletnek a középpontja. És végül, de nem utolsó sorban, az imádság által. Azaz, bocsánat, még visszatérnék az úrvacsorára, még egy gondolat erejéig. Sokszor azon, tehát volt erről szó, hogy persze etessük még mindig a csórókat, és akkor a végén a csórók csak azért járnának naponta Isten tiszteletre, hogy naponta kapjanak enni. Azt tudjátok, testvérek, hogy régebben, az ősgyülekezet idejében nem lehetett bárki úrvacsorás egyháztag. Mi a gyerekeinket, vagy most már a felnőtteket végig visszük egy konfirmációs előkészítőn, hogy egyháztagok lehessenek. Akkoriban 3 éves volt a katekumenátus. 3 éven keresztül kellett egy felnőttnek várnia és bizonyítania ahhoz, hogy fölvegyék a gyülekezetnek az úrvacsorai közösségébe. Tehát általában úgy nézett ki az Isten tisztelet, hogy volt az apostoli tanítás, abban mindenki részt vett, és akkor utána volt felszólítás, hogy a katekumenátusok menjenek ki, a katekumenek menjenek ki, és csak a többiek vettek részt az úrvacsorában. Hogy ne legyen egy ilyen, mit tudom én, közvacsorává az úrvacsora, hanem legyen azért meg annak a súlya, meg a tisztelete. Régebben ugye az volt a veszély, hogy túl sok csóró azért jön a gyülekezetbe, hogy a napi ingyenételt elfogyassza. Hát na, ez a veszély minket ma már nem fenyeget. Na, térjünk tovább tehát az imádságra. Az imádságról kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a Máté 6.6. A Máté 6.6-ban azt mondja Jézus, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozol titkon, és a te atyád, aki titkon figyel, megfizet neked nyilvánosan. Jézus azt mondja, menj, imádkozz egyedül. Máshol viszont a János 14.14-ben azt mondja Jézus, bármit kértek az én nevemben. Kértek, közösen kértek. Ha ketten vagy hárman együtt vagytok, egy akaraton az én nevemben, bármit kértek. Jézus azt is mondja, hogy egyedül, de Jézus azt is mondja, hogy közösen. És ami teljesen szinte kihalt a református egyháznak a gyakorlatából és a miénkből is, hogy nincsenek közös imádságok. Pedig még a heidelbergi KT is mondja, hogy tartassanak közös könyörgések. Nem Isten tisztelet, hanem amikor összejövünk és imádkozunk. Fontos egyedül imádkozni. Nem pótolja a közös imádság az egyedüli imádságot. De az egyedüli imádság nem pótolja a közös imádságot sem. A közös imádság azért fontos, mert valamiért mi együtt, megint csak mit, amikor imádkozunk, mit szánunk oda? Az időnket, a gondolatainkat valakire. Ha azt mondom, imádkozunk ezért vagy azért közösen. És igazából leülnénk, és mindenki pár gondolatot imádkozna. Azt mondanám, nem akarok senkit itt kipécézni, de mégis kipécézem most Annát itt ül itt elől. Azt mondanám, most imádkozunk Annáért közösen, és leülnénk körbe, és mindenki egy-két mondatot imádkozna. Milyen érzés lenne ez, hogy valaki értem imádkozik? Hogy nem csak egy valaki imádkozik értem, hanem 20 valaki imádkozik értem? Mennyit erősít ez a gyülekezetnek az összetartásán? Mennyit erősítene, gondoljunk csak bele, ha itt mindegyikünkért mindenki imádkozna. Nyilvánosan is. Sőt, tudhatnánk azt, hogy amikor ide kiállunk, vagy amikor valamit csinálunk, valaki más imádkozik értem. Nem, nincsen meg az imádság az életünkben. És igazából ez a fő gyengesége az életünkben. Azt mondja Péter levele, ezért alszanak sokan a gyülekezetben. Persze Péter nem úgy értette, hogy szó szerint alszanak, hanem úgy, hogy igazából nem mennek előre a hitben. Nincsen imádság. Nem az imádsággal kezdjük, és nem az imádsággal fejezzük be a dolgainkat. Nem az imádsággal kezdjük, és fejezzük be a napunkat. Nem az imádsággal kezdjük, és fejezzük be a munkánkat. Tudjátok, testvérek, valamikor egy olyan Ármin születése előtt jöttünk haza Nagydorogról, és majdnem meghaltunk autóval. Szürkület volt, és mentem az autóval is, és egyszer csak azt vettem észre, hogy előttem van valaki, és a szemből jön. És nagyon-nagyon megijedtem, lerántottam a kormányt, elvittem valami 3-4 ilyen pálcikát, tudják ezt, ami ott áll a szélén. Nagy levegő, tudjuk, hogy ilyenkor nem szabad kiszállni az autóból, hanem folytatni kell tovább. Egyes, visszakanyarodtam, nem mentem 50 métert, majdnem megint jött szembe valaki, és megint azt úgy tudtam csak megmenekíteni az életünket, hogy elkaptam a kormányt, megint elvittem, vagy 2-3 pálcikát, utána figyeltem is, majdnem 3 évig ott volt az a pár kitört pálcika, senki nem cserélte ki őket. És akkor azt mondtam Gézának, hogy én most egy darabig nem akarok autót vezetni. És a mai napig úgy ülök be az autóba, én se vagyok egy ilyen példaértékű imádkozó keresztény, de amikor beülök az autóba, mindig az az első, hogy Uram, hozz vissza minket épségben. És amikor kiszállok, mindig az az utolsó, hogy köszönöm, hogy itt vagyok. De ehhez kellett az a sokkoló élmény, hogy ketten is szembe jöttek velünk. És igazából az élet mindig olyan, hogy szembe jönnek velünk. Állandóan szembe jönnek, nem? Amikor pedig keresztényként élünk, akkor tényleg úgy vagyunk, mint az öreg bácsi a strádán, hogy bemondják a rádió, hogy valaki szembe megy a forgalomban, és azt mondja az öreg bácsi, hát nem mindegy, megy szembe a forgalommal, mind szembe megy a forgalommal. Hát amikor keresztények vagyunk, így érezzük. Mindenki szembe jön a forgalommal, mindenki szembe jön velem. Csak úgy lehet ezt túlélni, ha előtte és utána tudunk imádkozni. Közösen, és együtt. Az életünknek az erejét adja az imádság. Amikor az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy mi történt a közös imádkozáskor. Olvassuk, hogy közösen együtt voltak a felházban és imádkoztak. Ez jövő héten lesz, ez a lekció a zapcsából. Mi történt akkor? Ó, áldott Szentlélek! Megjött a Szentlélek. Pétert elfogták, meg is verték, be is zárták, és együtt imádkozott a gyülekezet, és egyszerre csak bejött Péterért egy angyal, kivitte az utcára, és aztán Péter ment oda, hogy megjöttem. És nem akarták beengedni, éppen érte imádkoztak, szóval nem érünk mi rá most itt megnézni, most ki kopog, mi kopog az ajtón, hát most Péterért imádkozunk. De hát én vagyok Péter, engedjetek be! Ja, hát te meg mit keresel itt? Imádkoztak Péterért, és jé, történtek a csodák. És mindig együtt voltak, és imádkoztak, és azt olvassuk, nőtt a gyülekezet. Nagyon fontos, hogy közösen is imádkozzunk. És nem csak úgy, hogy én most azt mondom, hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk, és akkor a tiszteletes azt mondja, imádkozik, mi meg szépen azt mondjuk rá, hogy ámen, jobb esetben, rosszabb esetben azt mondjuk, hogy á, nem, én ezt nem gondolom így. De próbáljunk meg alkalmakat keresni a közös imádságra. És ezért szoktam még mondani azt, hogy járjunk el kis közösségbe mindannyian. Vannak bibliaórák és hétközi alkalmak. Van kedden, van csütörtökön, néha még szombaton is, amikor sikerül mindenkinek egyszerre egy időpontban ott lennie. Ez például tegnap nem jött össze. Vannak hétközi alkalmak, jöjjünk el ezekre, mert ezeken a hétközi alkalmakon tudjuk megélni ezt a fajta közösséget. Azt is olvasok ugyanis az első gyülekezetről, hogy ők jártak a templomba, de egyébként hol volt az apostoli tanítás? Hol élték meg a közösséget? Hol törték meg a kenyeret és hol imádkoztak? Azt olvassuk. Napról napra, házanként. Kis közösségben. Nagy közösségben nem lehet. Ha itt azt mondanám, hogy valaki melyikük imádkozzon, nagyon-nagyon rosszul érezné magát, hogy itt meg kell szólalni a többiek előtt. De amikor kevesen vagyunk együtt, akik ismerjük egymást, könnyebb megszólalni. Könnyebb imádkozni egymásért. Könnyebb közösen Isten elé vinni valamit. És igazából akkor érezzük, hogy valaki foglalkozik velünk, amikor imádkozik velünk. Az a legjobb dolog, amikor imádkoznak értünk. És ezt nem tudjuk itt átélni Isten tiszteleten, de át tudjuk élni akkor, amikor kisebb közösségbe tartozunk. És szeretném azt, hogy ez a gyülekezet átélje azt, hogy mit jelent igazából a közösség. Az életünk egymással megosztása. Nem csak a fölösleges részeknek az oda dobása Isten elé vagy egymás elé. Amit már nem sajnálok, hogy közös legyen. Hanem a legértékesebbé. Emlékszünk még a szegény asszonyra, ki dobta be azt a 2 fillért a persejbe? A többiek sok gazdag sokat dobott. Oda ment az özvegy, beledobta a 2 fillért, és azt mondta Jézus, ez az igazi adomány, mert ő az egész vagyonát beledobta. Az egészet megosztotta. A többiek a fölöslegükből vetettek a közösbe, ő pedig megosztotta az egészet. És erre hív minket Isten. Ez a közösségnek a jelene, hogy megosztjuk egymással magunkat. A miénk marad, a mi felelősségünk, hogy jól viseljünk rá gondot, de azért adta Isten, hogy megosztjuk egymással az életünket. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te megosztottad velünk az életedet és magadat. Köszönjük azt, hogy Te most is megosztod velünk az életedet és magadat, ha mi is meg tudjuk osztani magunkat egymással és veled. Urunk, megvalljuk azt, hogy nem igazán gyakoroljuk azt, amit hiszünk. Urunk, megvalljuk neked, hogy nem igazán osztjuk meg a dolgainkat, hanem igazából csak a már nélkülözhetőket szoktuk beadni a közösbe. Segíts minket ennek az új szemléletnek a tanulására. Segíts minket egymás megismerésére, és segíts minket közelebb magadhoz, és magadon keresztül egymáshoz. Úr Jézus, Te, aki meghaltál a mi bűneinkért, és kiváltottál minket a halálból, taníts meg meghalnunk egymás és a magunk számára. És kérünk Téged, hogy tudjunk úgy készülni a következő heti ünnepre, hogy amikor ideálunk eléd, kérjük a Te szent lelkedet, és úrvacsorázunk, akkor rád is és egymásra is Te benned igen tudjunk mondani. Így kérünk, hogy hallgass meg minket, Urunk. És kérünk Téged azokért, akik most nincsenek itt, de a születésnapjukat ünneplik közel és távol, hogy az ő életükbe is a Te megújulásodat hozzad. Az ő életükbe is tudjon belépni a Te szent lelked. Őket is vedd kézbe és formáld, hogy aztán a mi közösségünk tagjaivá lehessenek. Hallgass meg, kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság Úristen. Ámen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mert nem a magatokéi vagytok. Áron vétettetek meg e földről, testetekben tehát Isten dicsőítsétek. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záró énekül, szintén ebből a füzetből a hetedik éneket énekeljük, bár szétszakadva él az egyház, és ezt talán nem ismerős hirtelen a dal, de szoktuk énekelni ökumenikus ima héten is, és a Ki Istenének átad mindent dallamára megy az ének.